Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött a ma délelőtti istentiszteletünkre. Ha körben nézünk, akkor láthatjuk, hogy még nem ért véget az influenza járvány. Úgyhogy hát gondoljunk azokra is, akik esetleg pont azért nem tudnak itt lenni, mert ágyba kényszerültek. Nagy szeretettel köszöntjük mai igehirdetőnket, Szabó Lászlót, aki az Újpest belsővárosi gyülekezetből érkezett ide, református gyülekezetből, szószékcsere keretében. Zámbó András pedig most a baptista gyülekezetben szolgál.
Hallgassuk meg Isten igéjét Márk evangéliumából, a második fejezet 18. versétől a 22. versig terjedő szakaszból. János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz, és így szóltak hozzá. Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványait pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Senki sem var foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle az új a régiből, és még csúnyább szakadást támadna. És senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, s oda lenne a bor is, a tömlő is, hanem az új bor új tömlőbe való. Amen. Fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy nem csupán megteremtettél és megváltottál bennünket, de gondoskodtál arról is, hogy ennek a jó híre eljusson hozzánk. Hogy mi, akik távol éltünk tőled, követve a saját gondolatainkat, járva a saját utunkat, egyszer mégis meghallottuk az evangéliumot. Talán egy templomban, talán valakinek a bizonyságtétele által. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy ez a magvetés nem volt hiába való, mert miközben emberek hirdették nekünk az igét, a te lelked dolgozott a mi szívünkben, hogy mindarra felfigyeljünk, megértsük, hogy vágyakozás támadjon bennünk, és megszólítsunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy így lehettünk a te követőité. És olyan nagy dolog, Urunk, az is, hogy ez nem csak egy távoli reménység, hogy majd egyszer meglátunk téged, hanem egy olyan lehetőség, ami arra vonatkozik, hogy már most is ismerhetünk, és most is találkozhatunk veled, már most is érezhetjük a te jóságodat, vigasztalásodat, bátorításodat, vezetésedet. Urunk, azért jöttünk ide, hogy most is találkozzunk veled, és újra megérezzük a veled való kapcsolatnak az örömét. Te tudod, hogy hogyan jöttünk ide, milyen gondolatokkal, gondokkal, reménységekkel. Kérünk, Urunk, hogy add nekünk azt, amire leginkább szükségünk van. Kérünk, hogy a te lelked most is dolgozzon bennünk, hogy miközben hallatszik az emberi szó, hadd válhasson az a te igéddé, és hadd győzhessen meg bennünket, hadd váljon a mi vezetőnké. Nagyon kérünk, hogy a te kegyelmedből Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Az előbb felolvasott szakaszból olvasok néhány verset, Márk evangéliuma második fejezetének 18, 19. és 20. verseit. János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz, és így szóltak hozzá. Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványait pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik, vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. de eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, nem első alkalommal vagyok itt, és nagyon örülök, hogy újra eljöhettem a testvérek közé. Megengedték, hogy olyan igét válasszak, illetve olyan témát hozzak ide, amelyet éppen szeretnék, és ma délelőtre úgy döntöttem, hogy a böjtről szóljon közöttünk az ige, és az motivált engem ebben, hogy a katolikus egyházban ezekben a hetekben kezdődik az úgynevezett nagyböjt, és sokan tudnak erről, és hát talán valamilyen szempontból követendőnek is tartják. És a lényeg, amit ma szeretnénk körbejárni, hogy a böjt parancsolata az vonatkozik-e ránk is, és ha igen, akkor hogyan böjtöljünk mi református emberek. Hát kezdjük azzal, hogy kell-e nekünk egyáltalán böjtölnünk. Vannak, akik nagyon könnyen és gyorsan elintézik ezt a kérdést, mondván, hogy ez egy ószövetségi kezdeményezés, Isten népe az ószövetségben valóban böjtölt, de Krisztus betöltötte a törvényt, ránk ez már nem vonatkozik. Hadd mondjam el, hogy ez egy téves következtetés. Valóban böjtöltek sokat az ószövetség idején, de az új szövetség idejében is ez egy olyan parancsolat, amely még mindig érvényben van. Honnan tudjuk ezt? Hát egyrészt onnan, hogy Jézus maga is böjtölt. Nem is rövid ideig, 40 napon keresztül. Amikor tanított a böjtről, akkor úgy beszélt róla, mint ami a világon a legtermészetesebb dolog, amikor pedig böjtöltök. Ha tovább lépünk Jézus gyakorlatáról és tanításáról, megnézzük, hogy hogyan éltek a tanítványok, akkor azt látjuk, hogy Pált és Barnabást úgy választották ki a misszióra, hogy előtte az antiókiai presbiterek böjtöltek. Később, amikor ugyanez a Pál és Barnabás maguk választottak egy másik gyülekezetben presbitereket, előtte szintén böjtöltek. Pál beszámol arról a korintusi gyülekezetnek, hogy ő maga rendszeresen szokott böjtölni. Hogyha ezeket az újszövetségi igeszakaszokat komolyan vesszük, akkor abból az következik, hogy ez egy számunkra is releváns kijelentés. Nekünk is szól ez a parancs, hogy böjtöljünk. Lehet, hogy nem szoktunk olyan gyakran, vagy elfeledkeztünk róla, de akkor annál aktuálisabb számunkra ez a mai ige. Böjtölnünk kell, és ennek a módjáról is meg kell kérdeznünk Istent. Hát mielőtt rátérnénk a böjtölésnek a módjára, szeretném körüljárni azt a kérdést, hogy mi nem számít böjtölésnek. Azért látom ezt szükségesnek, mert manapság úton útfélen mindent böjtnek neveznek, ami valójában egyáltalán nem az. És ha szeretnénk Isten ajándékát valóban ajándékként megélni, akkor figyeljünk oda arra, hogy mit nevezünk böjtnek. Hát kezdjük az éhezéssel. Az éhezés nem böjt. Előfordult már mindannyiunkkal, hogy éheztünk, feltételezem. Vagy azért, mert valakinek éppen nem volt pénze, hogy vásároljon valamit, ez a rosszabbik eset, vagy azért, mert annyi dolga volt, hogy nem ért rá leülni, enni, éheztünk. Akár egy egész napon keresztül éheztünk. De ez nem önkéntes dolog. Nem azért éheztünk, mert ezt választottuk, hanem mert így alakult. És ennek az éhezésnek egyáltalán nem volt célja az, hogy Istenhez közelebb kerüljünk. Tehát, ha véletlenül ilyen helyzetbe kerülünk, akkor ne akarjunk úgy tenni, mintha valami nagy dolgot tettünk volna, és ne mondjuk azt még viccből sem, hogy én ma böjtöltem. Mert ez nagyon távol áll attól. Van egy másik félreértés is, sokan a fogyókúrát is böjtnek nevezik. Fogyókúra azért, hogy egészségesebbek legyünk, azért, hogy egy kicsit jobban nézzünk ki, sok oka lehet annak, hogy az ember valamilyen diétába belekezd, de ez sem számít böjtnek. Ez ugyan önkéntes, ellentétben az éhezéssel, de nincs mögötte semmi lelki háttér. Nincs mögötte az a meggondolás, hogy én nagyon vágyakozom Jézus Krisztus közelébe, és ezért egy időre lemondok még az ételről is. Itt kizárólag saját magunkon akarunk segíteni a fogyókúra által. A harmadik gondolat, hogy az sem számít böjtölésnek, ha valaki egy egyházi előírás vagy egy egyházi előjáró miatt kezd éhezésbe. És ezért gondoltam, hogy erre mindenképpen ki kell térnünk, mert ugye említettem a katolikus gyakorlatot, ahol elő van írva az embereknek, hogy az év egy bizonyos szakaszában így és így kell böjtölni. Ezeken és ezeken a napokon ezt szabad és ezt nem szabad enni, és majd valamikor véget ér ez a procedúra. De ez vajon önkéntes? Az ember azért kezd bele ebbe, mert ő maga erre vágyakozik? Vagy azért, mert ez a szokás, ez a hagyomány, és ha én jó hívő vagyok, akkor ezt így teszem. Hadd tegyem hozzá, hogy protestáns körökben is létezik hasonló. Nálunk nincsen ennyire felosztva az egyházi év, hogy most van a böjti időszak, de előfordul főként ilyen kisebb gyülekezetekben, ilyen protestáns, neoprotestáns kisgyülekezetekben, hogy a guru vagy a pásztor ezt fontosnak tartja, és amikor ő ebbe belekezd, akkor a többiek is kötelességüknek érzik, hogy vele vigyék véghez. De ez sem igazán önkéntes. Azért teszem, mert ő ezt teszi, és hogyha én nem tenném, akkor hát nem érdemelném meg, hogy ide járjak ebbe a gyülekezetbe. Tehát nem önkéntes, nem is áll mögötte semmiféle lelki cél, nem nevezhető böjtölésnek. A következő félreértés már egy kicsit csúnyább az előzőeknél. Van, aki azért kezd úgynevezett böjtbe, hogy az emberek felnézzenek rá. Jézus mondott ezzel kapcsolatban egy példát a farizeusokról. Eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Tehát a farizeusokat nem az motiválta, hogy Isten közelébe kerüljenek, hanem hogy mindenki lássa kiülni a kint az arcukra, hogy én már mióta nem ettem, és akkor mindenkiben ott lesz a csodálat, hogy micsoda ember. Annyi mindent ehetne, de nem teszi. Ez egy hithős. Fel kell rá nézni. Vannak-e farizeusok azóta? Hát vannak. Vagyunk itt egy páran. És vannak olyan farizeusok is, akik pont ezen a területen szeretnének maguknak hírnevet szerezni. Az elmúlt 2000 évben nem egy ember volt, aki kifejezetten a 40 napos böjtöt is elkezdte. Miért? Azért, hogy az emberek párhuzamot vonjanak köztük és Jézus között. Hogy ez az ember már-már jézusi magaslatokba emelkedett. Én azt gondolom, hogy ez több, mint félreértés. Ez már-már az Isten káromlásnak a határát súrolja. Hogy az emberek úgy tekintsenek rám, minthogyha Jézussal egyenlő szinten lennék, vagy legalábbis közelítenék hozzá. És végezetül még egy félreértésre szeretném felhívni a figyelmet. Van, amikor az emberek azért kezdenek bele ebbe a folyamatba, hogy érdemeket szerezzenek Istennel. Sokan úgy képzelik el az Istennel való kapcsolatot, mintha Isten adna nekünk egy kuponfüzetet, mint a Spárban, és amikor mi valami nagy dolgot hajtunk végre, akkor Isten ad nekünk egy matricát. Gyűjtjük a kuponokat. És amikor összegyűlik elegendő kupon, akkor azt beválthatjuk valamiféle áldásra. Nem vagyunk katolikusok, nem mondjuk azt, hogy ezáltal nyerjük el az üdvösséget, de azért hétköznapi értelemben mégiscsak gondolunk arra, hogy hát én ennyire jó voltam, Uram, akkor az én házasságomat különösképpen áld meg. Meg az én gyereknevelésemet különösképpen áld meg. Nálam ne legyenek úgy kamaszok a gyerekek, mint máshol. Az én gyerekeim legyenek mindig szófogadóak. Én is legyek mindig egészséges. Legyen mit a tejbe aprítani, hát én megérdemlem. Hát ki, ha én nem? Látod, mennyit szolgálok, mennyit teszek, érted? Ezzel kapcsolatban is mondott Jézus ilyen példát, szintén egy farizeus szájából. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindabból, amit szerzek. A farizeus várta, hogy Isten megáldja őt, és ma is sokan várják, hogy cserébe Isten megáldja őket. Miért nem böjt ez a fajta éhezés? Önkéntes, de nem Isten közelségére vágyik, hanem Isten áldásait szeretné elnyerni. Tehát itt áll előttünk a kényszerű éhezés, a fogyókúra, az egyház által előírt éhezés, az emberek megbecsüléséért, vagy az Isten áldásaiért folytatott éhezés. Egyik sem számít böjtnek. És nagyon jól tesszük, hogyha ezeket nem is nevezzük annak. És most, hogy ezeket a félreértéseket tisztázzuk, nézzük meg, hogy a Biblia szerint mi számít böjtnek. Egy meghatározást írtam le, ezt szeretném most elmondani, viszonylag rövid, aztán majd kibontjuk. Az Isten szerinti böjt az, amikor szüneteltetjük kedvteléseinket azért, hogy Isten közelében lehessünk. Még egyszer, az Isten szerinti böjt az, amikor szüneteltetjük kedvteléseinket azért, hogy Isten közelében lehessünk. Talán feltűnt mindenkinek, hogy nem az evés szüneteltetéséről beszéltem, hanem a kedvteléseinknek a szüneteltetéséről. Régen Izraelben mi számított kedvtelésnek? Hát igazából az evés. Abban az időben az embereknek alig volt mit enniük. Örültek, hogyha végre leülhettek és ehettek. De ezen kívül mi lehetőségük volt? El tudtak menni moziba? Színházba? Vagy elő tudták kapni a mobiljukat, hogy játszanak rajta valamit? Pötyögjenek, böngészenek az interneten? Ez nem állt rendelkezésükre. Abban az időben elég volt azt mondani, hogy ne egyél. Manapság ennél a böjt sokkal többet kell, hogy jelentsen. Tehát lemondunk kedvteléseinkről kifejezetten azzal a céllal, hogy most jobban tudjunk Istenre figyelni. Kétféle böjtöt különböztetnek meg a reformátusok. Ezen belül létezik az egész életen át tartó böjt. És most nem kell megijedni, nem arra gondolok, hogy egy hónapig tart az életünk, és akkor ennyi volt az egész életen át tartó böjt, mert utána úgyis éhen haltunk, hanem arra gondolok, hogy az életünket Isten akaratához szabjuk, követjük őt olyan engedelmesen, amennyire csak tudjuk, és közben igyekszünk mértéktartóak maradni. Tehát, ha meg is engedhetjük magunknak, hogy mindenféle szórakozásban részt vegyünk, azért nem arról fog szólni az életünk, hogy csak a szórakozásnak élünk, hanem tudjuk korlátozni magunkat. Felelős életvitelt élünk. Tehát ez az egész életen át tartó böjt, tulajdonképpen ezt gyakorolnunk kell minden pillanatban. És van a különleges böjt, általában a Biblia ebben az értelemben szokott róla beszélni, amikor valóban egy bizonyos időszakra, egy néhány napra vagy hétre szüneteltetjük a kedvteléseinket azért, hogy Isten közelében lehessünk. Erről beszéljünk akkor, hogy ezt hogyan lehet megtenni. Hát először is hadd javasoljam azt, hogyha valaki tervez ilyen böjtben részt venni, lehet, hogy már most is valaki eldöntötte, hogy azonnal böjtbe kezd, vagy legalábbis a nagy vasárnapi ebéd után azonnal böjtbe kezd, ami nagyon dicséretes, azért ne ugorjunk bele ilyen könnyedén. Az ilyesmire készülni kell. Mi nem szoktuk meg az éhezést, nekünk ez problémát okoz. Amikor megyünk haza a gyerekeimmel az iskolából, ők mindig éhen akarnak halni. És én is, amikor este hazaérkezem, rögtön éhen akarok halni. ez nem olyan, amit hirtelen fölül tudok írni lelkileg, és akkor hát megy ez nekem. Az ilyesmire készülni kell, gondolatban is, de elsősorban imádsággal, hogy Uram, áld meg ezt a kezdeményezést, szeretném ezt kibírni fizikailag is, és szeretném lelkileg is jól végigcsinálni, hogy elkerüljem azokat a buktatókat, amiről egyébként korábban szó volt, nehogy most a dicsőségért tegyem, vagy a különféle áldásokért, hanem hadd tudjam ezt valóban érted tenni. Tehát lelkileg erre mindenképpen fel kell készülni. A másik, amit a böjtölés módjáról érdemes tudnunk, hogy létezik egyéni böjt, és létezik közösségi böjt. Ugye az egyéni böjt az, amit jobban ismerünk, ezzel kapcsolatban Jézus a következőt mondja, amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. Magyarul ne verjük nagy dobra. Ha valaki esetleg jövő héten bejön a templomba, ne mondja azt, hogy hű, mekkorát böjtöltem az elmúlt héten, és ajánlom nektek is, de még csak áttételesen sem mondjuk, hogy milyen jó dolog a böjt, mert ezt meg ezt eredményezi, mert ez mind rejtett, bújtatott dicsekvés. Amikor azt mondja Jézus, hogy kend meg a fejedet, az azt jelenti, hogy ne látszon rajtad semmi. Ne torzuljon el az arcod. De hogyha ilyen módon nem áruljuk el, akkor ilyen furmányos módon se áruljuk el, mintha csak úgy kiderült volna. Vagy csak úgy ajánlanánk. Ugye mi nagyon ötletesek vagyunk abban, hogy hogy mondjuk el, amit akarunk, amit egyébként nem lenne szabad elmondanunk. Ugye a gyülekezeti pletyka hogy indul? Imádkozz ezért és ezért. Mert most éppen szükségük van rá. Tényleg? Miért? És akkor elindul a pletyka. Tehát nagyon tudjuk mi ezt, az ördög kihasználja ezeket a dolgainkat, hogy bújtatott módon, de dicsekedjünk. Tehát ne dicsekedjünk, hanem egymagunkban, mások tudta nélkül tegyük ezt. A közösségi böjtöléssel kapcsolatban talán némelyek felvonták a szemöldöküket, hogy hát miért nem szoktunk. Hát tényleg nem nagyon szoktunk. És szerintem elsősorban azért nem szoktunk, mert a katolikusok csinálják, akkor mi nem csináljuk. És nem azért, mert nem szeretjük a katolikusokat, de amit mondtam, hogy ez egy hagyomány náluk, mi nem akarunk csak úgy beleállni egy hagyományba, mi valami belső indítatást várunk. Hogyha valaki ezért nem böjtöl közösségileg, akkor megértem. Ugyanakkor hadd tegyem hozzá, hogy a Bibliában meg van közösségi böjtölés. Ez egy olyan dolog, amit ma is lehet, és bizonyos esetekben hasznos is gyakorolni. Hadd mondjak példát. Meggyőződésem, hogy amikor 89-ben véget ért a szocializmus 40 éve, akkor nem ártott volna, hogyha az egyes közösségek böjtölnek. Egyrészt azért, hogy megbánják a bűneiket, hogy az elmúlt 40 évben azért sokszor igencsak foghíjasan hirdettük az evangéliumot. Mert betojtunk. Megfélemlítettek minket, és mi nem mertük úgy hirdetni az igét. Tényleg volt ilyen, megfélemlítettek minket. De ez nem jelenti azt, hogy nekünk félnünk kell, hanem ugyanúgy hirdetni kell az igét. Illetve azért is lehetett volna böjtölni, hogy még jobban megértsük Isten akaratát, hogy akkor most mi változtassunk. Hogyan folytassuk tovább. Ne csak örüljünk annak, hogy megváltoztak az idők, hanem figyeljünk Isten útmutatására, mert ez egy egészen új helyzet, és szükségünk van erre az útmutatásra. Illetve meggyőződésem, hogy egy-egy gyülekezet életében vannak nagy pillanatok, amikor az emberi bölcsesség már nem elegendő. Amikor nem elég az, hogy összedugják a presbiterek a fejüket, vagy a gyülekezetben elindul egy gondolkozás, hanem ennél sokkal intenzívebb, sokkal érthetőbb útmutatásra van szükség. Amikor mondjuk presbiter választás van, amikor lelkész választás van, amikor útelágazódás elé ér egy gyülekezet, és dönteni kell valami fontos kérdésben, akkor is lehet azt mondani a testvéreknek, hogy most böjtöljünk, mert szeretnénk megszabadulni a saját szempontjainktól, és szeretnénk Isten közelében lenni, rá jobban odafigyelni, az ő gondolataira jobban ráhangolódni. Tehát ez a református böjt, amit lehet egyenként és lehet közösségben is gyakorolni. Végezetül motiválni szeretnék egy pár gondolattal, hogy milyen haszna van annak, ha belekezdünk a böjtbe, mindazon túl, amit eddig elmondtam. Az egyik haszna a böjtnek, hogy segít mélyebb önismeretre jutni. Nem ez az elsődleges haszna, de az egyik haszna a böjtölésnek. Hát hogyan? Amikor valaki belekezd, nem teszem fel a kérdést, hogy ki kezdett már bele, mert akkor megint támogatom az óembernek a gondolatait. Ha valaki már böjtölt, akkor biztos tapasztalta, hogy milyen nagyon nehéz lemondani, például csak az ételről. Vagy múltkor egy hittanórán arról beszéltünk a gyerekekről, hogy próbálják ki csak egy hétig, hogy nem veszik elő a mobiljukat. De ezt is csak az iskolában. Ne vegyék elő az iskolában a mobiljukat, 8-os gyerekekről volt szó. És hát néhányan próbálkoztak vele, a legtöbben egyébként így elengedték a fülük mellett, rögtön védekeztek, hogy ez így nem. Voltak, akik próbálkoztak, és azt mondták, hogy nem sikerült. 2 órán keresztül sikerült, de aztán nem. Hát ugyanezt átélhetjük mindannyian, hogy elhatározzuk, hogy lemondunk, aztán érezzük, hogy mennyire ragaszkodunk mi ezekhez a földi dolgokhoz. Mennyire erős bennünk az óember, mennyire tapadunk, mint por, mint rög ehhez a földhöz. Nem kellemes felismerése ez, de hasznos. Ugyanakkor azt is felismerjük, hogy Istenhez pedig sokszor mennyire nem ragaszkodunk. Hát itt a templomban azt mondjuk, hogy hát ki hozott ide bennünket, az Úr hozott ide bennünket. Itt állunk az ő színe előtt, ő a mi örömünk, ragaszkodunk hozzá foggal körömmel. De amikor arról lenne szó, hogy most itt az idő, hogy ráfigyeljek, senki mással. És akkor mire figyelek? Hát a gyomrom korgására figyelek. Az sokkal jobban leköt, mint az Isten közelségének az öröme. Ez egy nagyon keserű tapasztalat. Ilyenek vagyunk mi emberek, ennyire földhöz ragadtak, és ennyire hitben sokszor nagyon is bukdácsolók. A másik haszna a böjtnek, hogy segít helyreállítani bennünk az Istennek tetsző értékrendet. Ugye értékrendekről gyakran hallunk ebben a világban, hogy van ilyen, meg olyan, meg amolyan értékrend. Alapvetően 2 féle értékrend létezik. Van a világi értékrend, meg van az Istennek tetsző értékrend. A világi értékrend az körülbelül úgy néz ki, hogy én vagyok a piramis csúcsán. Én vagyok a legfontosabb ezen a világon. Ez egy egocentrikus világkép. Ugye nem geocentrikus, hanem egocentrikus, hogy minden körülöttem forog. És mi van alattam? Mindaz, amitől jól érzem magam. Ha éppen attól, hogy vannak barátaim, akkor az a második érték. Hogyha az, hogy van családom, akkor az, lehet, hogy valakinek a munkája. Az a lényeg, hogy ezek az értékek ott sorakoznak alattam. De ez a világi értékrend fő jellemzője, hogy én vagyok a csúcson. Az Istennek tetsző értékrend meg azt jelenti, hogy Isten van a csúcson. Számomra ő a legfontosabb. Őt követem, neki engedelmeskedem, az ő jelenléte a minden. És ezt követi minden más. Most nem akarok felállítani további sorrendet, ez változhat egyénenként, hogy kinek a családja a legfontosabb, vagy van olyan, aki egyedülálló, az pedig más mond, hogy mi a legfontosabb, de az a lényeg, hogy vagy én vagyok a csúcson, ez a világi értékrend, vagy Isten van a csúcson. Mi történik, amikor valaki hitre jut? Azon kívül, hogy kialakul a kapcsolata Krisztussal és a Szent Háromság Istennel, itt egy óriási értékrendváltás is történik. Átvesszük az Istennek tetsző értékrendet. De sajnos itt nem ér véget a történet. Ugye sok film véget ér ott, amikor happy end van, amikor létrejön az esküvő, és azt hiszük, hogy ott már minden megy a maga útján előre. De nem, ott jön a házasság. És a hitre jutás után is jön a hitben járás. És az sokszor úgy néz ki, hogy itt van bennünk az új értékrend, de alkalomról alkalomra kopogtat a régi világi értékrendünk, és akkor most melyik legyen az első? Isten az első, vagy én vagyok az első? És sokszor egy ilyen hibrid, összvér értékrendünk alakul ki, hogy hát ki az első? Isten meg én. Ez egy megosztott első hely. Engedelmeskedem, de azért az legalább annyira fontos, hogy én jól érezzem magam. Vannak Istennek tervei, hát néha megyek arra, meg vannak nekem is terveim. A kettőt együtt kell csinálni. Néha tudunk olyat mondani, hogy ha Isten terve nem passzol az én tervemmel, akkor az nem is Isten terve, csak rosszul értettem. Megint megy a kavarás a fejünkben, az ördögnek a sokféle okoskodása. Mire jó a böjt? Arra, hogy amikor tényleg megszabadulunk minden kedvtelésünktől, és újra Istenre figyelünk, akkor letisztulnak a dolgok. Akkor újra helyreáll az eredeti, Istennek tetsző értékrendünk. Nagyon fontos, hogyha hitben meg akarunk erősödni, ha értékrendünkben meg akarunk erősödni, akkor az böjt arra egy nagyon jó eszköz. A következő haszon, hogy a böjt növeli a kísértésekkel szembeni ellenálló képességünket. Egy lelki immunrendszer. Miért? Miért engedünk a kísértéseknek, vagy legalábbis alkalmanként miért engedünk a kísértéseknek? Hát lehet sok oka, de az egyik éppen az, amiről előbb beszéltem, hogy azért, mert az értékrendünk kicsit visszább csúszott a világi értékrendbe. Amikor jön egy kísértés, akkor nem kezd el bennünk villogni a piros lámpa, hogy ezt nem, ez nem tetszik Istennek, hanem legfeljebb villan egyet, mint amikor a rendőr át akar éppen menni a piros lámpán, aztán abba hagyja. Ilyen sokszor a mi lelkiismeretünk, értékrendünk is, hogy köhög egyet, és már is annyi volt. Jön a kísértés, egyre többet foglalkozunk vele a gondolatban, aztán belemegyünk, engedünk neki. Hogyha valakit a böjt megerősített az Istennek tetsző értékrendben, az azt fogja tapasztalni, hogy mihelyt jön valami, azonnal lezárunk. Lezárunk, mert ez Istennek nem tetszik. És nem csak a tudatunkkal fogjuk azt mondani, hogy ez nem tetszik Istennek, hanem a szívünkkel is ezt fogjuk mondani, hogy ő ezt utálja, és ezért én is utálom, írtózom tőle. Tehát megerősít a kísértésekkel szemben. Nagyon fontos haszna a böjtnek, hogy növeli bennünk a szeretetet mások iránt. Megértővé tesz és növeli a szeretetet. Hogyan? Amikor böjtölünk, akkor hát bátran kimondhatjuk, szenvedünk is egyben. Fizikailag is, meg lelkileg is. Mert nem kapjuk meg azt, amit szoktunk, tehát a testünk jelez, nem kellemes, nem jó, szenvedünk, de ugyanígy lelkileg is átélünk egyfajta szenvedést, mert ráébredünk arra, hogy milyen álhatatlanok vagyunk, hogy mi ilyenek meg olyanok vagyunk, jönnek a kellemetlen felismerések, szenvedünk testileg, lelkileg. Na most, amikor valaki szenved, akkor általában kifejlődik benne egy érzékenység más emberek szenvedései iránt. Ugye sok emberben nincs együttérzés. Figyeljük meg, hogyha valaki egy jómódú családba születik bele, nagyon nehezen tud együtt érezni a szegény emberekkel. Nem tudja, mit jelent szükséget szenvedni. Vagy ha valakinek soha nem volt problémája például az alkohollal, nem nagyon tudja megérteni az alkoholista embereket, csak azt mondja rájuk, hogy részeg disznók, de nem ismeri azt a szenvedést, azt a napi küzdelmet, meg szégyent, stb., ami az ilyen emberekben benne van. De ha valaki átélte a szegénységet, vagy voltak alkohol problémái, akkor nyitottabbá válik, megértőbbé válik. Ugyanígy a böjt az az egész testünket, lelkünket valahogy érinti. teljes mértékben. És ilyenkor általánosan sokkal érzékenyebbek leszünk mások szenvedései iránt. Ha erre érzékenyek leszünk, akkor kialakul bennünk egy sajnálat, és kialakul bennünk valami, hogy ezért az emberért én szeretnék tenni valamit. Ez pedig definíció szerint a szeretet. Ugye nem csak egy érzés, hanem egy elhatározás is, hogy tenni akarok érte valamit. És végül, végére hagytam a legfontosabbat, amire már utaltam azért itt-ott, a böjt legnagyobb haszna, hogy Isten közelébe kerülünk általa. Jézus ugye egy elég kellemetlen kérdéssel szembesült, azt mondták neki a különböző zsidó csoportosulások, hogy hát nézd, ők is böjtölnek, meg ők is böjtölnek, te meg miért nem böjtölsz, meg a tanítványaid miért nem böjtölnek. Illetve az nem volt kérdés, hogy te miért nem böjtölsz, a tanítványaid miért nem böjtölnek. És Jézus azt mondja, hogy hát miért böjtöljenek? Mi a célja a böjtnek, hogy Isten közelébe kerüljünk? De hát én itt vagyok. Böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Hát nem. Hát most itt az öröm. El tudjuk képzelni, hogy valaki egy lagziban van és böjtöl. Múltkor elmentünk a trófeába egy lagziba. Tudja mindenki, milyen a trófea. Hát ott nem láttam senkit, aki csak ült volna és azt mondta volna, hogy hát kérek egy kis salátát, meg egy pohár vizet. Vagy még annyit sem. Hát az az öröm pillanat, ott nem lehet böjtölni. Ha velünk van Jézus, semmi szükség a böjtre, mert éppen itt van velünk. De azt mondta Jézus, hogy lesz idő, amikor a vőlegény elvétetik. És mire gondolt? Hát első körben szerintem nagypéntekre gondolt, amikor elvétetett fizikailag a vőlegény, oda szegeztetett a keresztfára, és a tanítványok azt mondták, hogy itt most véget ért minden. Az Emmausi úton ugye Jézus beszélgetett két tanítvánnyal, és ezek a tanítványok kifejtették, hogy pedig mi azt hittük, hogy ő lesz a megváltó. De már vége, elvétetett tőlünk. Csak hogy Jézust visszakapták, mert feltámadt. De aztán megint csak elment fel a mennybe, és noha lelki értelemben itt van velünk, de azért mégsem látjuk őt szemtől szemben. Bátran mondhatjuk azt, hogy most a vőlegény el van véve tőlünk. És Jézus azt mondja, hogy igen, ezekben az időszakokban böjtölni kell. Amíg ő vissza nem jön, addig az ő népe, ha nagyon közel akar hozzá kerülni, böjtölni fog. Böjtölés közben az ember tényleg valahogy Isten személyiségét jobban megérti. Mert amikor eljövünk vasárnap a templomba, sokszor egy hajszolt hét után, kavarog a fejünkben minden, meg a szívünkben is, hogy kicsoda a mi Istenünk. Eszünkbe jutnak bibliai történetek, meg Istennek néhány tulajdonsága, hogy igen, jó az Isten, szeret, szent, stb. De amikor böjtölünk, akkor ezek így sokkal élesebben állnak előttünk. Mint amikor egy fotónak a lencséjét, vagy hogy nevezik azt, biztos jobban tudja mindenki, beállítják és élessé válik. Vagy amikor Isten hatalmára gondolok böjtölés közben, akkor valahogy tényleg átélem, hogy ő a mindenható. Amikor Isten szentségére gondolok, akkor is valahogy az ő hihetetlen tökéletessége, mássága kézzelfoghatóvá válik. Amikor azt mondom, hogy szeret az Isten, akkor ott is sokkal mélyebben átélem, hogy ez mit jelent. Tehát Isten személyisége kézzelfoghatóvá válik. És hadd mondjam el, hogy nem csak az ő személyisége, hanem az ő akarata is. Hogy ebben a helyzetben mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Sokszor ugye feltesszük ezt a kérdést, de aztán úgy válaszolunk rá, hogy én gondolok valamit, aztán remélem, hogy te is ezt akarod, Uram. De van olyan, hogy egyszerűen csak bevillan, Uram, te ezt akarod. És most már nincsenek kétségeim, hogy ez csak az én hangom-e, vagy a te hangod, most már tudom, hogy ezt te akarod. Tehát itt áll előttünk a böjt, annak sok-sok hasznával együtt, segít mélyebb önismeretre jutni, helyreáll bennünk az Isten szerinti értékrend, nő a kísértésekkel szembeni ellenálló képességünk, megértjük mások szenvedéseit és szeretjük őket, illetve Isten közelébe kerülünk általa. Hadd bátorítsak mindenkit arra, hogy éljünk Istennek ezzel az elfeledett ajándékával. Amen. Fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ilyen ajándékokat tartogat számunkra, mint a böjt, illetve mindez, amit a böjt által tőled elnyerhetünk. Köszönjük, hogy látjuk ennek az erejét a te életedben, hiszen olyan 3 éves szolgálatot vállaltál, amelyre az emberi erő nagyon-nagyon kevés. És amikor böjt töltél ott a te szolgálatod elején, és 40 napot ott töltöttél nagyon-nagyon közel az atyához, akkor volt erőd, és szembe tudtál nézni azokkal a fizikai és lelki terhekkel, amelyeket önként vállaltál magadra értünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy az utolsó pillanatban is a te atyád közelségéből nyertél erőt. És amikor azt mondtad, hogy múljék el tőled az a pohár, de ne úgy legyen, ahogy te akarod, hanem amiként a te mennyei atyád akarja, akkor is kaptál elegendő erőt, és végig tudtad járni a számodra elrendelt utat. Köszönjük, Urunk, hogy valóban ekkora ereje lehet a neked tetsző böjtölésnek. Urunk, tudjuk, hogy nekünk is van életutunk, nekünk is van célunk, küldetésünk, amelyet kijelöltél számunkra, akár ismerjük már a feladatunkat, akár még nem, de biztos, hogy nem könnyű, és nem arra hívtál el bennünket, hogy csupán magunknak éljünk kényelmesen, aztán majd a mennyben még jobb legyen. Köszönjük, Urunk, hogy a veled való közösségre, de azon túl szolgálatra is elhívtál bennünket. Szeretnénk megerősödni ebben a szolgálatban. Nagyon kérünk, hogy segíts élnünk a böjtnek az ajándékával. Te látod, hogy mennyire ágaskodik bennünk ilyenkor az óember, és azt mondja, hogy talán ez nem is szükséges, megy ez nekünk enélkül is, vagy mindenféle kifogást találunk, hogy még nem, majd talán később. Esetleg magát az igét kritizáljuk, hogy ezt már nem így kell érteni. Nagyon kérünk, Urunk, hogy nyisd fel a szemünket, tégy bizonyossá minket a te lelked által, hogy ez igenis a te parancsod, és nem kellemetlen parancs, hanem nagyon hasznos is. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, hadd tudjunk élni vele. Kérünk, Urunk, a gyülekezet minden tagjáért, nem csak ennek a gyülekezetnek, hanem más gyülekezetnek, minden gyermekednek az életéért. Kérünk, Urunk, hogy te segíts rendezni mindig a veled való kapcsolatot, te segíts rendezni a bűneinket, hátat fordítani azoknak, és járni a te utadon. Nagyon kérünk, Urunk, azért a sorozatért, amit most hallhattunk, ezért a házaspáros sorozatért, akkor a dolog, amikor párok együtt mehetnek eléd, és erősödhetnek meg benned. Kérünk, áld meg a szolgálókat, áld meg mindenkit, aki elmegy rá, add, hogy az egész gyülekezetet megújíthassa, sok-sok család életét megújíthassa ez a sorozat. És eléd hozzuk, Urunk, a nehézségekben élő embereket is, különösen a gyászolókat. Kérünk azért a családért, amely ezt a nagy veszteséget átélte, amiről szintén szó volt a hirdetésekben. Kérünk, Urunk, hogy te adj vigasztalást, és te adj reménységet, hogy elhunyt szerettünk jó helyen van, és igazából beteljesedett minden vágyakozása. És kérünk, te adj erőt a folytatáshoz, a családnak és a gyülekezetnek is. Szeretnénk, Urunk, mindig mindenben veled járni. Kérünk téged, hogy te légy a gyülekezet őriző pásztora. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus a vőlegény elvétetett, de lesz majd idő, amikor visszakapjuk, és ezzel kapcsolatos az áldás. Ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. Amen.